Kegyelem, irgalmasság és békesség legyen velünk a Szent Háromság egy örök Istentől. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Áldás, békesség! Urunk Jézusunk, köszönjük neked a te adventi eljöveteledre való várakozásunkat, hogy lélek által bennünket arra buzdítasz, hogy keressünk téged, hogy várjunk téged, hogy szívünkbe fogadjunk. Köszönjük neked, hogy meg akarod tisztítani a mi gondolatainkat és indulatainkat, ad, hogy csendességben rá tudjunk hangolódni arra az alaphangra, amelyet ha nem hallunk, akkor nincs harmóniája a mi életünknek. Köszönjük neked, hogy te a csendben is megszólaló, megváltó vagy. Hálát adunk, hogy megszegényítetted magadat, és köszönjük azt a sok gazdagságot, amellyel mind testileg, mind lelkileg, e földi és örökkévaló életünkben is ellátsz és megajándékozol minket. Kérjük azt, hogy meghalljunk most is téged, és szívünkbe hordozván mindazoknak megmutassunk, akik sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Amen. Szeretett testvéreim, ezen a három estén úgy gondoltam, hogy miután azt a címet adtam ennek az estének, hogy az felesleges Isten és az elveszett ember, a következő napon ugye van a nélkülözhetetlen Isten és a megtalált ember, és aztán az örök öröm az Isten és ember találkozásában. Úgy gondoltam, hogy a Lukács 15-ből azt a három példázatot veszem alapigéül, amelyet mindnyáján ismerünk, de most természetesen nem olvasom fel az egészet, mert az hosszú lenne, de úgy gondolom, hogy visszautalásszerűen mindenki ismeri. Ebből a mai napon, a mai estén a Lukács 15-ből fölolvasván a 4. verset, a 8. és a 11-12. Melyik ember az közületek, kinek ha 100 juha van és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. Avagy ha valamely asszonynak 10 drachmája van és egy drachmát elveszt, nem gyújt egy gyertyát és nem septié ki a házat, és nem keresi-e gondosan, míg nem megtalálja. Mondta pedig, egy embernek volt 2 fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Ha elolvassuk ezt a három példázatot, akkor a három példázatban az egyik azonosság az az, ahogy összeállította Lukács a görög orvos ezt a részt, bár régebben nem volt részekre és versekre osztva a Biblia, tehát nagyon ismerni kellett a Szentírást, hogy valami adott gondolatot az ember megértessen és megtalálhasson. De amikor Lukács egymás után teszi ezt a három történetet, az elveszett jó, az elveszett drachma, és az elveszett fiú, ugye a tékozló fiúnak a példázata, akkor az első közös az elveszettség. De ami különböző, az, amiről érdemes beszélni, hogy hányfajta képen lehet elveszni. És hogy mi az oka, hogy valaki, vagy valami elvész. Egyszer láttam egy felvételt, a színművészeti főiskolásoknak az volt az egyik feladat az egyik osztályban. A professzor, a színész azt adta feladatnak, hogy párba kellett állni a női és férfi főiskolai hallgatóknak, és el kellett játszani, hogy valamit elveszítenek. És az egyik jelenet az volt, hogy egy parkbeli padon ül a fiatalember és a fiatal hölgy, és a fiatalember újságot olvas, és a fiatal nő pedig elkezd keresni valamit, és jó pár idő eltelik, amíg a férfi észreveszi, hogy itt valami nem normális dolog következett be, és ő leteszi az újságot, és ő is elkezdi keresni. Ugye szavak nélkül kellett ezt megtenniük, tehát pantomi mozgással. A másik páros egészen másképpen próbálta elveszíteni, és megtalálni azt, amire ők gondoltak. Ha a három példázatot megnézzük, akkor látjuk a különbséget az elveszésnek a módjában, és végül látjuk, hogy tulajdonképpen az azonosság az abban van, ahogyan az illető tulajdonos meg akarja találni, és végül az öröm is közös a három példázatban. Az egyik, a 100 junaka példázata, az elveszett juh példázata, arra figyelmeztet bennünket, hogy Jézus a mi életünket ahhoz hasonlítja, mint amikor bárányok vagyunk, tulajdonképpen egy oktalan állati létformában vagyunk, ahhoz hasonlít gyakran a mi életünk, hogy azért veszünk el, mert tudatlanok vagyunk. Mert gondoljunk bele, hogy ez a bárány nem azért ment el és került el téves ösvényre, mert ő tudatosan elhatározta, hogy én már pedig ettől a pásztortól menni akarok. Nem azért került a rossz ösvényre, mert demokráciát játszott, és megszavazták a bárányok, és azt mondták, hogy akkor te már mehetsz arra. Ugye tiéd a verem is a szakadék. Nem azért került a bárány oda, mert a pásztor maga azt mondta, hogy az az utasításom, hogy menjél. Szóval a bárány azért kerül oda, és valószínűleg Jézusnak volt ilyen képe és ilyen tapasztalata, gyermekkorából, meg felnőtt korában ismerte a pásztoroknak az életét, és jól ismerte, hogy milyen is egy bárány, mert ez a bárány mindig csak azt nézte, hogy saját maga előtt ott van egy fűcsomó, meg kell enni, jó lesz, megelégszem, és nem tekintett hosszú távra. Mindig csak a rövid távú érdekeit nézte, és nem látta, hogy messze, ahová megyek, az egy, elvezet a pásztortól, kettő, ahová megyek, ott csak a verem vár rám és a veszély. Tehát benne van ebben a példázatban, hogy te ember, mondja Jézus, elveszhetsz úgy is, tulajdonképpen tudatlan vagy, nem tudod, hogy rossz helyen vagy, és nem tudod, ilyen szempontból nem szándékosan keresel a rosszat, hanem tudatlanságból vétkezel és hibázol. De hát ez az, amire gyakran ugye azt mondjuk, hogy ez nem bűn, ez hiba. És gondoljuk meg, hogy mondjuk elromlik nálunk a, láttam itt is, hogy van ilyen gázpalackos, ugye, melegítő alkalmatosság, és én emlékszem, hogy Hidason nekünk, meg még a Szabadságtéren is hosszú ideig a családi konyhában ilyen gázpalackos melegítésünk volt, és hogy megtanította nekünk édesanyám, édesapám, hogy ilyen nagyon jól kell vigyázni, nagyon el kell zárni, hogy kell ellenőrizni, hogy el van zárva. És amikor ez elromlik, és esetleg a gázvezeték szerelő azt mondja, hogy megjavítottam, jó, és hibázik, és nem javította meg igazán, de nem rossz szándékból, mondja, egyszerűen tudatlan volt, hibázik. Mégis az ő hibájából egész ház robbanhat fel, és az egész család oda veszed. Tehát a tudatlanságból elkövetett vétkek is, ahogyan a bárány is, ugye nem lát más messzebb, mint a egy lépéssel előrébb, és nem is akar messzebb látni, nem nézi meg, hogy a pásztortól eltávolodik, és hová vezet ez az út, sokakat visz, önmagunkat is, önmagunkkal együtt is, elveszéses helyzetbe és téves útra. Tehát az egyik fajta lehetőség, hogy az ember elvész, a tudatlanság és a véte. Ezért is idézi, ugye Pál apostol, hogy Isten mostan sokaknak hirdeti a tudatlanság idejét elnézvén, hogy térjenek meg, és ugye kövessék az ő parancsolatát. Tehát Pál is tud, és az új szövetség is tud a tudatlanság idejéről. És milyen türelmes a mi Istenünk, ahogyan miért ne lennénk türelmesek, amikor egy gyermek ugye iskola előtt van, és nagyon rossz lenne, ha a tanárnő, aki lehet, hogy hozzászokott már, hogy sok iskolás gyermek úgy kerül be az iskolapadba, hogy már tud olvasni, elvárja attól is, aki még nem tud olvasni és nem tud írni. Neki el kell néznie a tudatlanság idejét, és meg kell tanítania a gyermeket az ABC minden egyes betűjére. Isten nagyon türelmes velünk kapcsolatban, és látjuk az ő népével kapcsolatban is, hiszen prófétáknak százait küldte, még azokon kívül is, akikről olvasunk itt ebben a Szentírásban, papjainak sokaságát, és ezért keseredik el Jézus, amikor Jeruzsálem fölött sír, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, ahogy a tyúk egybegyűjti az ő kis csirkét, de te nem akartad. Tehát Isten vár türelmesen, és ebben a türelemben benne van az, hogy Jézus elmondja ezt a példázatot, hogy nézd, elveszhetsz úgy is, hogy tulajdonképpen nem vagy tudatában a te elveszett állapotodnak. Azt hiszed, hogy tökéletes úton jársz. És nem vetted észre, és nem veszed észre, hogy milyen messzire kerültél a jó pásztortól. A gyermekeket ugye hogy szokták megtanítani írni? Hát úgy, hogy a tanítónéni ugye felírja az A betűt, minket is még így tanítottak, sor elején a tanítónéni A betűje, és utána azt kell ugye utánozni. És tudjuk, hogy a gyerek hol követi el a hibát, úgyhogy először még tényleg a tanítónéni A betűjét nézi, és utána, amikor leírja a sajátját, egy idő után nem az elsőhöz kapcsol vissza, hanem a közvetlenül előtte lévőhöz, amit viszont már ő írt. Ezért lesz egyre deformálódóbb. Ezért mondja a reformáció, ugye, ami mit jelent? Visszaalakítatás, megújítatás, a vissza az ős formára. Tehát nézd meg a Jézusi formát és a Jézusi tartalmat. Bárány, nézd meg, hol van a jó pásztor, az a kiindulási pont. Az olyan, mint a fővárosban, ugye a 0 kilométertől, az az origó, tehát onnan számoltatik minden kilométer. És ezért egy szellemi koordináta rendszer kell nekünk. Emlékszem, hogy ez az egy volt tényleg, amit nagyon szerettem a matematikában, végülis a mértani részét, más nem nagyon ment, és rengeteget kellett tanulnom, nyáron is állandóan édesanyám gyakoroltatta velem. Ő nagyon jó matematikus volt, röntgenorvos volt, és régen a röntgenorvosoknak volt ilyen sárga lapjuk, és amikor én fölkaptam valami matematika példát házi feladatként, mert 4-est akartam, és matematika lapokba kellett dolgozni, akkor én beleuntam, nem tudom, édesanyám éjszakákon keresztül fejtette meg, és te reggel odaszólított, gyere, elmagyarázom, mondom, mama, ki jött? Igen, ki jött. Akkor nincs több kérdésem, ezt úgyse értem. És hát a matematika tanár, amikor megkérdezte tőlem, mert anyu ezt tudta, hogy de meg fogja tőled kérdezni, hogy hogyan jöttél erre rá, mondom, majd azt mondom, hogy zseni vagyok, a zseni faktor, akkor, amikor megkérdezte, hogy na, és Zsuzsa, hogyan jött erre rá, én nem tudtam hímezni, hámozni, és végül rám nézett, és azt mondta, mondja Zsuzsa, hogy lehet valaki ennyire buta, hogy ezt nem érti? Mondom, hát tanár úr, hát valakinek ez adatik, valakinek más adatik, de azt tudom, hogy a koordináta rendszer az nagyon tetszett mindig, hogy ott az origó a középpont, és abban normálisan meg lehet határozni, hogy az a pont az origóhoz képest hová esik. És ez tetszett nekem, hogy ezt meg lehet határozni. Mind a családi életben, mind az emberi életben, egyéni életedben, mind egyház életben, népnemzeti és emberiségi élettörténetben a legnagyobb probléma, amikor elveszítjük a középpontot. A mostani nagy csalás az, hogy több középpontot is felmutatnak. Mert az egy dolog, hogy rájön valaki, hogy nem a Föld a világ középpontja. De lelki értelemben mondhatjuk azt, hogy a mindenség Betleheme maga a Föld, ahová Isten Krisztusban ember éle. És ezért azt kell megnézni, hogy ezen a Földön milyen jelei vannak annak, hogy Isten olyan fontosnak tartotta a te életedet, hogy Jézusban ember éle. Egyéni életekben úgy veszíted el a középpontot, hogy feleslegessé válik számodra ez a fajta igazodás. Ezt úgy szoktam mondani gyerekeknek, de felnőtteknek is jól megjegyzik, hogy ugye manapság, hogyha túl száraz a levegő, akkor pókokat találhatunk lakásban, közösségi termekben, és döbbenetes, hogy a pókok micsoda csodálatos hálót tudnak ugye építeni, és hát egy pókokkal foglalkozó embertől hallottam, hogy hogyan építi a póka hálóját. Először lehúz egy függőleges vonalat, és aköré építi a háló. Ha fog egy áldozatot, átépítheti a hálót utána, de egyet nem tesz. A függőleges fonalat soha nem vágja el. Mert azt tartja az egész háló. És ha nincs háló, nincs zsákmány, nem csak lakás nincs, éhezni fog, szomjazni fog. Mit csinál az ember? Még a pókok szintjét sem érje, mert íme, ahogy a bárány teszi, ahogy az tégozó fiú teszi, ezt a függőleges vonalat szépen elvágja. Elvész az ember, mert feleslegesnek gondolja ezt a dimenziót, ezt a felfele tekintést. Azt hiszi, megy ez nekem Isten nélkül. Isten, mint a pásztor, feleslegessé válik. A bárány számára feleslegessé lesz a pásztor. Meg vagyok én nélküle is. Nem tudatosan, hanem csak úgy elmegy mellette. Elhagyja. És hogy hagyja el? Úgyhogy mindig csak egy kicsit lép, pár millimétert lép egy rossz irányba. De tudjátok, hogyha a párhuzamosak mennek egymás mellett, és egyszer csak mondjuk a síneket, ugye, a váltóval, csak pár milliméterrel kimozdítják, elmozdítják, akkor egészen máshová fog megérkezni az a vonal. Tehát a mi emberi életünkben nagyon tudatosan kell arra törekedni, hogy egy millimétert ne hagyja sátának. Ezért mondja Luther Márton, hogyha az ördög kopogtat a szíved ajtaján, küld Jézust az ajtóhoz. Nehogy magad menjél, mert te simán kinyitod, és beengeded. Mert, ahogy mondja Pál apostol, a sátán is át tudja magát változtatni a világosság angyalává. Mert a sátánnak is, akinek neve azt jelenti a szátánhoz, hogy tagadó, minden tagad, Isten igent mond a világra, ő nemet mond. Két neve van, még ezen kívül van, hogy Lucifer, a fényhozó, és Belzebub, héberul ugye a legyek ura. Az az undorítóbb arca a sátának, azonnal látszik, hogy ez nem lehet isteni. Világháborúk, véres ütközetek, emberek legyilkolásai, népek eltörlése a föld színéről. Tehát ez a sátánnak a fenevad arca. A veszélyesebb, amikor diplomata lesz. És azt mondja, Lucifer vagyok, fényt hozó. Én karriert adok neked, előre juttatlak téged. Csak engem kövess. Mint ahogy Jézusnak mondta. Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. És megkérdeztem az egyik hittanos gyereket csoportban, hogy mit gondolsz, hogy mi ebben a hazugság? A gyerek nagyon okos, és azt mondja, nem adhatja oda azt, ami nem az övé. Tökéletes válasz. De ő hazudott, mert ő a hazugság adja. Így válik, ugye, az ember elveszetté, hogyha nem Jézust küldi az ajtóhoz. Mert minket be lehet csapni. Jézust azonban nem lehetett becsapni, mert a megkísértés történetének végén is azt mondja, távozz tőlem, sátán, mert meg vagyunk írva, az Urat, a te Istenedet szolgálsz, csak őt imád, ugye. És még Péternek is, az ő kedves tanítványának is a hangjában, szívében észreveszi a sátát, mikor pontosan ezt mondja, hogy távozz tőlem, sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaival, csak emberek dolgaival. Tehát egyéni életekben elveszítjük gyakran a középpontot, nem tudjuk, hogy kik is vagyunk. Nem látjuk önmagunkat. Ezért is mondja Calvin, hogy egyetlen bölcsességünk két részből áll, Isten és önmagunk megismeréséből. Amikor mi elveszítettük tavaly az édesapánkat, akkor szembesültünk azzal, hogy ahogy egy családból kidől az oszlopfő, mindenki keresi generációként a maga helyét. Az édesanyám, mint özvegyasszony, mint feleség, és a négy gyerek. Ugye egy generáció fölöttünk már felére fogyott, ugye édesanyám még él, és mi, most akkor én vagyok az első szülött, utána jönnek a többiek, és akkor például ott volt a karácsony, szenteste. Mindig édesapa olvasta fel az igét, imádkozott, és meg kellett egyeznünk, na most akkor ki jön? Ki lesz az? Hiába én vagyok az első szülött, mégis azt mondtam, hogy úgy gondolom, hogy ez a gyerekek között a idősebbik fiúra hárul, tehát Lóránt öcsémre, ő olvasta az igét, ő imádkozott, de együtt énekeltünk. Tehát, amikor veszteség ér téged, vagy öröm, megszületik egy gyermek, ugye az anyából, a lányból anya lesz, ugye a férfiből ugye apa lesz, mindenki keresi a helyét. Ilyenkor is el lehet veszíteni a középpontot, amikor rosszul határozott meg saját magadat. Ugyanígy történhet ez közösségekben is. Hoztam nektek egy példát, arra vonatkozóan, élt régebben egy Balla Árpád nevű csodálatos lelkipásztor Hajdunánáson, és ő tulajdonképpen így nézett ki, Balla Árpád egy nagyon jóképű fes lelkipásztor volt, ugye az sem mindegy, hogy jó ránézni, de lényeg az, hogy belülről is sugárzott ez az ember, tényleg Jézus világosságát hordozta, és egy tényleg kitartó, igaz, becsületes magyar református lelkész volt a szó legnemesebb értelmében, és sajnos leveleinek nagy részét, a úgynevezett péntekhegyi leveleket az íróasztal fiókjának írta, Egyébként az maga stílusával és újságcikkeivel régebben még díjakat is nyert, és hát neki ez volt a legfontosabb, hogy ki írhassa magából. És az egyik alkalommal hát írt levelet Varta Tibor püspöknek, Fekete Sándor esperesnek, azt olvasom most fel nektek, Békefi Benőnek, tehát a rengeteg embernek, akik tulajdonképpen elveszítették a jézusi középpontot, és azt akarták, hogy más is elveszítsék. És ezt a címet adta az egyik levelének 1955. februárjában, hogy jó helyen állunk Fekete Sándornak. Kedves Sándor, az a záróbeszéd a Budapest és Budapest környéki lelkészek között gyűlésén nagyon érdekes és tanulságos volt. Igazán alaposan kiörvendeztétek magatokat afelett, hogy Budapest 10 esztendeje szabadult fel. Elmondták az előtted szólók, hogy mi alól szabadult fel a főváros. És hát a felszabadítókról is zengett a püspöki pátosz. Bár Berci bátyánk nem szereti a pátost, most olyan lídai pátoszba csapott, hogy a 19. század pátosza megirigyelhette. Meg is érdemelték a felszabadítók ezt a zengzetes pátoszt. És aztán következtél te. Nem volt könnyű dolgot. Ismételni nem akartál, más mondani pedig az engedelmesség teológiájának aranyíve alatt nem lehetett. Megpróbáltad tehát az elmondottakat exponálni. A feszültséget, ha volt, fokozni. Mindenek felett valami újat és megrendítőt mondani. Valami okost, amit Barta Tibor professzor úr, az Egyház mai élete című teológiai tanszék tanára feltétlenül tanítani fog a debreceni teológus diákoknak. Mi is lehetett ez az új? Jó helyen állunk, mondottad erőteljes hangon, és folytattad, jó úton megyünk előre. Ezután már csak igazán a himnusz meg az áldás következhetett. Aztán a megjelentek teljes nyugalommal, a biztonság jó érzésével az ínyük alatt távozhattak a gyűlésről. Te pedig elkönyvelhetted az előleget egy újabb kormány kitüntetésre. Igaz ugyan, hogy eddig is mondták már azt a magyar glóbuson, hogy jó helyen állunk, annak idején Endre László, Gál Csaba, Szálasi testvér, aztán legújabb ezredévünkben Rákosi Mátyás, Révai, Apró Antal, meg Bata István. De teológiai berkebben ez még ilyen nyers és kemény valóságban nem mondták ki. Pedig ezekben a berkekben igen-igen sokat kimondtak, különösen a fordulat éve óta. Nem emlékeznéd, hogy akkor bejegyzett segédlelkész voltál a középszabolcsi egyházmegyei Nagykállóban? A felszabadulás után aztán majdnem a hang terjedési sebességénél nagyobb gyorsasággal emelkedtél. A Csavargó naplójának a írójából az út főszerkesztője, a bejegyzett káplánból budapesti lelkipásztor, majd egyhangulag téged választottak a fővárosban lakozó egyházmegye esperesévé. Tehát Fekete Sándor eltévesztette, és a kommunista pártot és a hazugságot tartotta a centrumban, és Krisztus feleslegessé vált. Ha valaki ezt így teszi, akkor már ott tartunk, amit majd a tékozó fiú példázatánál látunk, hogy szándékosan akarja a pásztort és az atyát elhagyni. De folytassuk tovább, jön a következő példázat, amikor valaki sorsszerűen vészel. Ez az, amit az elgurult drachmának a példázatában olvasunk. Egy asszonynak van 10 drachmája, és egy elgurul. Ez már megint az a fajta szituáció, amikor valaki igazából véve nem tudja, hogy már nem a középpontban van az élete. Valahol a sarokban vagyok. Nem is tud magáról. Ez az, amikor valakiről ugye el kell mondanunk, tükröt kell tartanunk eléje. A Biblia mint tükör, a törvény mint tükör, erről beszél Kálvin János. Fék, tükör és ösztöke. Fékezz, hogy ne csinálj valamit, ösztökél, hogy a jót tedd, és a tükörben megmutatja a saját arcodat, hogy milyen vagy Jézus nélkül, és egyszer csak a hátad mögül bekúszik a képbe Jézus arca, na ilyennek kéne lenne. Elgurul a drachma. Gyakran nem így érezzük mi is. Ott vagyunk az Isten kezében. Hát miért nem tartod bennünket jobban? Hová gurult az én életem? Miért engedte meg ezt Isten? Tehát anélkül, hogy allegorizálni akarnánk, mégis látjuk, hogy nagyon gyakran a mi életünk így csak kigurul az Isten kezéből. Nem is tudatosan döntünk. Az majd a következő estének lesz egy csodálatos üzenete, hogy az asszony képében Jézus megmutatja, hogy Isten még ezt az elgurult állapotot se tudja elviselni. Mindent megmozdít azért, hogy téged megtaláljon. De hát lehetséges, hogy valakinek olyan kerek az élete, olyan kerek egész, hogy egyszerűen nincsenek rajta felesleges mozgások, felesleges kitüremkedések, és emiatt, mivel túl kerek az világ, így mondta az egyik babamama köri tagom, tényleg neki mindene megvan. Férj, két gyönyörű gyerek, anyagilag nagyon jól állnak, igazából véve neki nem kell dolgoznia, és ráér eljönni babamama körre, noha a gyerekek már nagyobb, de ő még mindig jár, eljön énekkarra is, és mondta múltkor, hogy hát túl kerek ez a világon. Félek, hogy valami történik. És történt is. Kiderült, hogy a második gyermeke egyik pillanatra a másikra cukorbeteg lett. És az egy egészen megkavarta a család életét, az időbeosztása, hogyan osztjuk be, mérni kellett az értékeket, döbbenetes volt, nem akart beállni. Ez az állandó izgalom napról napra többször, legalább 6-szor. És akkor a kerek élet kezdett kiszögelni. Nagyon gyakran ez a kiszögelés ment meg minket attól, hogy kiguruljunk Isten kezéből. Ugyanis ami nem egészen kerek, nem fog tudni kigurulni. Ezért mondja Kármi János, ha nem lennének próbatételek, micsoda tisztítaná le rólatok a lozsdát. És a harmadik, amit látunk a tékozló fiú példázatában, na ott van a tudatos döntés. Tehát amikor a fiúnak ott van a szinte édenkerti lehetőség, volt egy apa, és annak két fia. Tehát ott a család, a két fiúnak mindene megvan, őnek is mindene megvolt, és ő mégis azt mondja, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. Nézzük, hogy hogy vészel ő, tudatosan dönt. Az apa az örökséget akkor adta volna oda, hogyha meghal. Abban az időben ismerték azt a lehetőséget, hogy az apa előbb is dönthetett a halála előtt. De akkor is az ő döntése kellett, hogy legyen. A fiak, a gyermekek nem kérhették. Ez a kérés azt jelenti, tulajdonképpen így mondhatnánk, csúnya szóval, dögölj már meg, nem akarom, hogy éljél. Az enyém kell, hogy legyen, feleslegessé váltál az én számomra. Mint a Júnak a pásztor, mint ahogy a drakma elgurult, és már nem az asszony kezébe volt. Te feleslegesse vagy számomra, apám. Nincs szükségem apám. Tehát, ahogy ismerjük a pünkösdi léleknek a lélekkel kapcsolatban, azt a kifejezést, ha valaki mondjuk lelketlen, tudjátok milyen az, amikor valaki lelketlen, ugye? Érzéketlen, nincs empátiája. Fogalma sincs, hogy milyen együtt örülni a másikkal, milyen gyászolni a másikkal. Lelketlen. Van olyan, hogy lélektelenség. Tehát, amikor látsz egy festményt, és egy kritikustól megkérdezték, na mit szólsz ez a festményhez? Csodálatos a perspektíva, gyönyörűek a színek, tulajdonképpen az elrendezés is. Csak, mit csak? Kérdezi a szemlélődő. Hát, csak ez hiányzik belőle. A nomen ad est, a lélek jelen van. Amit megérzett valaki egy Bach zenéjében, egy Pernye András kritikus, aki hát szegény öngyilkos lett, de attól függetlenül az egyik tévéinterjúban azt mondta, hogy Bach zenében olyan nyilvánvalóan jelen van az Isten, ahogy megfoghatom ezt az asztalt, vagy ezt a széklábat. Vagy ahogy egy Liszt Ferenccel kapcsolatban ugye mondták, hogy Párizsban végre két zongoraművész együtt volt, ő és Thalberg, és hát ezt esküvőkön szoktam elmondani, hogy lássa a férfi és a nő, hogy hogy is van egymás mellett való harmonikus élet lehetősége, és talán tőlem, mint női lelkésztől ezt így megbocsátják, hogy megversenyeztették a két zongoraművész, de egyiket sem akarták megsérteni, és a következő ítéletet hozták. Thalberg az első, Liszt az egyetlen. Hát zseniálisok. Így szoktam mondani, a férfi az első, nő az egyetlen. Tehát amíg a férfi, amíg a nő számára a férfi az első, addig a férfi számára az, ami az egyetlen lesz, és amíg annak a férfinak a számára az a nő az egyetlen, addig az a nő fölrész rá, mint ugye hangja a katedrálisra. Ő az első. Nos, hát Jézus az egyetlen. Tehát ez az ember lehet valaki lélektelen, lelketlen, de ez a fiú mit csinál? Tulajdonképpen nagybetűs lélek nélküli lesz. Az Isten lelke kezd hiányozni belőle. Ezt a példát is hagyd mondjam el. Budapesti lelkipásztor volt, már nem él, talán lelkészeknek ezt elmondtam, ezt a példát, ezt édesapámtól hallottam, már csak azért is, mert a hidasi parókián történt az eset. Náluk voltak vendégségben az egyik lelkész házaspár, és a lelkész maga, nem az, aki majd a ominózus negatív mondatot mondja, a lelkész maga aztán Dél-Amerika partjainál hal meg, úgyhogy gyermekeket ment ki a tengerből. És hát olvassák éppen az április 4-i számát a reformátusok lapjának. 70-es években járunk, és ez az illető budapesti lelkész kiment Amerikába tanulmányútra, ugye akárkit nem engedtek ki azért. És megírta, hogy április 4-e van. Az Isten lelke, a lélek arra indított, így írta, a lélek arra indított, hogy felhívjam hazánk budapesti, illetve New Yorki nagykövetségét, vagy washingtoni nagykövetségét, és megköszönjem nekik, hogy átadják majd a szovjet nagykövetségnek, hogy felszabadították hazánkat. És akkor a feleség azt kérdezte a férjtől, te mondd, és a lélek, ugye kisbetűvel van írva, mire a férj nem, nagybetűvel. Tehát őt az Isten lelke ihlette le. Nem, ugye ezt mondjuk tulajdonképpen Szentlélek elleni károlásnak, amikor valaki ilyen lélekellenes lesz. Tehát elveszett valaki tudatosan is, amikor látjuk ebben a könyvben számtalan példával, hogy valaki tudja jól, hogy mi az Isten útja, mégis nemet mond rá. Tehát a júdási út, amire Jézus azt mondja, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik a veszedelem fia. Yeah. Vagy az, amiről édesapám 1990. júniusában írt a Míg tartam a című rövid írásában, amikor megírta, hogy mert van különbség a között, aki besugott, és a között, akit besugtak. Ugye, van különbség a között, aki karrierszerűen ugye, ugolt egyre nagyobb tornaszereke, és a között, aki szembeszélben a tanya világban a biciklivel járt, hogy egyetlen egy embert megtalálja. Ugye nem lehet azt mondani, ahogy a reformátusok lapja akkori 1990-es számában megjelent, és erre nem tudott édesapám aludni, a debreceni etika professzor írta a cikket, miszerint mi mindnyájan bűnösök vagyunk a kommunista rendszer kiszolgálásakor. Mert hogy Isten előtt mindnyájan bűnösök vagyunk. És erre mondta édesapám a példát, hogy micsoda baj lenne, akkor, ha te a postán állnál, be akarnád fizetni a számládat, és egyszer csak jönne a rendőrség, és téged letartóztatna, mert hallották, hogy vasárnap az Isten tiszteleten az úrvacsora vétel alkalmával megvallottad, hogy bűnös vagy, kározatot és halált érdemelsz. Hát ez az Isten előtti utolsó ítéletnek az állapotára vonatkozik, amiben mindnyáján csak egyet mondhatok, Isten előtt, a bűnösök között első vagyok én. De az utolsó ítélet előtti bűnök tekintetében, hát különbség van a között, aki besúgott, és a között, akiket besúgott. Különbség volt egy Dániel között, aki imádkozott, és különbség volt a között, akik a verembe juttatták őt. Tehát Isten áldjon meg minket, hogy ne ilyen szándékos bűnbe essünk és elvesszünk, és ne úgy csináljunk, mint a tékozló fiú, vagy mint a bátyja, akiről látjuk, hogy tulajdonképpen a tékozló fiú példázatában két tékozló van, mert a nagyobbik meg nem tud együtt örülni, és nem tud szeretni. Így is el lehet veszni. De a harmadik tékozló, akiről majd a harmadik estén fogunk beszélni, az nem más, mint maga az atya. A tékozló atya, aki tékozolja a szeretetét, a gazdagságát, a Jézusi jelenlétét a mi életünkre nézve. Isten áldjon meg minket, hogy így tudjuk őt nem feleslegesnek tartani, hanem ahogy majd a holnapi estén látjuk, legyen Isten számunkra nélkülözhetetlen, hogy megtaláltak lehessünk. Imádkozzunk. Drága Istenünk, Urunk, hálát adunk neked azért, hogy ránézel a mi különböző módon való elveszett állapotunkra, amikor tévedésből, amikor sorszerűen, vagy amikor szándékosan mondunk nemet a te életedre. Vezérelj bennünket, hogy Jézus Urunk megtaláló kegyelmét el tudjuk fogadni, hogy szóljunk, hogy felismerjen minket, hogy engedjük, hogy újból a kezében lehessünk. Add Urunk Istenünk, hogy ne végérvényesen mondjunk le arról, hogy veled találkozhatunk, áldunk ezért az adventért, és áldunk, hogy készített számunkra a karácsonynak szentségét, a karácsonynak örömünnepét. Vezess minket így, és védj a te kezedbe bennünket. Jöjj utánunk, és add, hogy mi is örvendezhessünk te benned, mert mi is elvesztünk, de te megtalálsz, mert mi is meghaltunk, de te feltámaszthatsz minket Jézusi új életre. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.